Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Magasztaljuk testvéreim Urunkat énekszóval, 370. dicséretünket énekeljük első verszakával. El helyünket, testvéreim. 84. zsoltárunkat keressük meg, 84. énekünket énekeljük első és második verszakával, majd az 5. és 6. befejező strófákkal.
Téged házadban dicsér. dicsőséggel szeret minket. Azokkal kegyelmet érzel, kik járnak a jó ösvényen, sok javaival áldja őket. Boldog az ember éltében, ki bízik az Úr Istenben.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk a Jelenések könyvében, a második részben, az első 7 verset olvasom. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy álhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg benned már az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont melletted szól, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, tiéd a dicsőség, tiéd az imádat, ahogyan egy ifjúsági énekünkben oly sokszor mondjuk. Tiéd az erő, a hatalom, az áldás, mert szent a seregeknek Ura, dicsősége betölti az egész földet. Urunk, így imádnak téged mindenkor azok, akik összegyűlnek. Így imádtak téged az apostolok idejében, így imádtak téged, Urunk, a reformáció idejében, és így imádhatunk most mi is. Tied a dicsőség. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus azért jött erre a földre, hogy felmutassa szabadítása által a te dicsőségedet. Bocsásd meg, Urunk, hogy oly sokszor annyira elfoglal bennünket az életnek gondja és baja, hogy csak magunkra, a magunk életére, a magunk bánatára, a magunk panaszára, a magunk betegségére tudunk gondolni, és elhallgatjuk a te dicsőségedet. Hálát adunk neked, Urunk, az elmúlt napok, a tegnapi nap és az elmúlt hét minden áldásáért. Köszönjük neked, Urunk, azt a környezetet, amelyben élhetünk. Köszönjük neked a teremtett világot. Köszönjük neked, Urunk, a mi közösségeinket. Köszönjük neked családunkat. Köszönjük gyermekeinket, férjünket, feleségünket. Köszönjük unokáinkat. Köszönjük szüleinket. Hálásak vagyunk neked. Köszönjük neked, Urunk, a munkát, a munka áldását. Köszönjük, hogy értelmes alkotó tevékenységet adtál nekünk a hétköznapokban. Megköszönjük neked azt, hogyha ezt két kézzel tehettük, és megköszönjük azt is, hogyha adtál olyan gondolatokat, ötleteket, amelyek egykor majd a mi életünket szebbé és magasztosabbá tehetik. Add, Urunk, ahogyan a te 20. századi Zsoltár írod is mondja, hogy hasznunkra váljék a tudás, és hogy hasznossá lehessünk általa. Adj méltóságot a mi napjainknak. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik régóta nem voltak ebben a hajlékban, akiket évtizedek alatt fájdalommal kísértél, és most itt vannak örvendezve, hálát adva neked. És köszönjük neked azokat, akik elsőként vannak itt, mert szeretnék meghallani a hangodat, kérünk, hogy szólítsd meg őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért is, hogy te légy a gyászolók vigasztalója, te légy mindazoknak, akik életükben valami fajta megoldási helyzetben vannak, az útmutatója. Jöjj, Szentlélek, Úristen, szólíts meg bennünket a te igéddel. Add, hogy ami elhangzik, az a te üzeneteddé formálódjon. Jöjj, Urunk, mert nélküled elveszünk, egyedül vagyunk, üres fecsegés minden mondatunk. De benned és veled igévé lehet a te szavad, és életté lehet mindaz, amit elmondtál számunkra. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. Az ige hirdetésre készülve 463. énekünket keressük meg, és első verszakát énekeljük el.
Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja hát, szívem és a szám. Hogy felküldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelében, a 4. részben az első 5 verset olvasom. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. És olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, mert lelkiismeretük érzéketlenné vált. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és azok, akik megismerték az igazságot. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert Isten igéje és a könyörgés megszenteli. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben Pál apostolnak Timóteushoz írott levelét olvastuk, és olvassuk folyamatosan. És amikor ezt a levelet kezünkbe vesszük alkalomról alkalomra, istentiszteletről istentiszteletre, akkor bevallom őszintén, hogy egyre inkább egyet értek azokkal, akik az írás magyarázatnak, vagy az ige hirdetésnek azt a formáját választják, amelyet latinul úgy hívnak, hogy lectio continua, azaz egy folyamatos bibliaolvasás és egy folyamatos ige hirdetés. Hogyha az egyház történelemben visszalépünk és visszanézünk, akkor folyamatos ige hirdetője volt a Szentírásnak Kálvin János, aki amikor egy könyvet megnyitott és a gyülekezet elé vitte, akkor minden nap, illetve minden igei alkalommal egy-egy igei gondolattal tovább ment, és nem hagyott ki olyan részeket, amelyek fontosak a megértés szempontjából. De egy ilyen ige hirdető volt az én személyes életemben Kántor Ervin lelkipásztor is, aki hosszú időn keresztül az Őrszent Miklósi gyülekezetet vezette, és ő egy alkalommal bevallotta a gyülekezet előtt, hogyha maga kereste volna az igéket vasárnapról vasárnapra, akkor bizony Sámuel második könyvének egy-egy szakaszát soha nem hozta volna a szószékre, így pedig meg kellett vele küzdenie, hogy az Isten igéjévé lehessen a gyülekezet számára. Magam néhány éve azt a lehetőséget választottam, hogy a bibliaolvasó kalauz szerinti ige szakaszokat hozom ide, viszont ennek az a veszélye, hogy az előzményeknek ott kell, hogy legyen a mi szívünkben, szívetekben azoknak az igéknek, amelyek előkészítenek egy-egy mondani valót. Engedjétek meg, hogy most éppen ezért egy másfél percben a mai igének az előzményeiről szóljak. Az előzmények az első részben, az elmúlt vasárnap hallottakban keresendők, amikor is Pál Timóteust, az efézusi gyülekezetnek a lelkipásztorát, aki a 20-as éveit biztosan betöltötte, 40-et pedig még nem ért el, bátorítja és biztatja, és azt mondja, hogy van Istennek olyan evangélium, amely boldog evangélium. És az első részben elmondja, hogy az evangéliumnak a személyesen megtapasztalható része az, amikor találkoztam Jézus Krisztussal. Megváltoztatott mindent az én életemben, és bevallom, mondja Pál, és bevallhatja ma is az igeolvasó, ige hirdető, hogy a bűnösök között első vagyok, de Isten gazdag lévén megkönnyörült rajtam az ő irgalmából. Ezért vagyok az, aki vagyok. És ez az evangélium bízatott rám. Olvassuk tovább a Szentírást. Tegnap a jótékonysági alkalmon a harmadik résznek a befejező sorai kerültek elénk, és elmondja, vagy elmondta ebben az apostol, hogy a Krisztussal való személyes találkozás számomra 6 mondat van összefoglalható. Az én hitem 6 rövid régiek így mondták, slágvortban elmondható. Mi a kegyességnek a titka? Ez egy kemény dogmatikai megállapítás, akkor is, hogyha egy himnusz formájában, egy dicsőítő formában hangzik el. Azt mondja Pál, hogy megjelent Jézus testben. A másik igaznak bizonyult lélekben. A harmadik megjelent az angyaloknak. A negyedik hirdették a népek között. Az ötödik hittek benne a világon. És a hatodik pedig, hogy felvitetett dicsőségben. Azt is mondhatnám, hogy Pál, amikor Timóteust bátorítja, egy nehéz helyzetben lévő gyülekezetben erősíti, akkor azt mondja, ezt soha ne feledd, ezt a hat dolgot soha ne feledd el. Ez a kegyességnek a titka. Bármi történik, ezt a hatot soha ne feledd el. Számomra ennek az üzenete az volt, hogy legyen ilyen nagyon tömör megfogalmazásunk és meglátásunk, hogy mi mit vallunk, mit hiszünk, mit gondolunk a mi Urunkról, Jézus Krisztusról a Szentírás alapján. Ezt a régiek úgy tették, az Ószövetség népe úgy jelezte, hogy különböző ima karszalagokat tett a kezére, vagy egy ima szíjat a fejére, hogy soha ne felejtsem el, vagy a háznak az ajtó félfájára, ezeknek különböző elnevezései vannak, a Szentírás mind-mind elmondja őket, ez a Töfilim és Mezúzá, hogy soha ne feledd el, hogy Isten mit tett veled, legyen néhány mondatba összefoglalva az, ami a te kegyességednek a titka, és ez legyen biblikus. Hogy amikor mondja az Ószövetség, megkérdezi a te gyermeked, hogy hát apám, anyám, mi végre tesszük ezt? Mi végre jövünk a templomba? Miért olvasod az igét? Akkor ne dagályosan, mint a lelkipásztori betegség kísértés, hanem egyszerűen, érthetően elmondhat neki. Hát Pál így beszélt Timóteushoz, az ő ifjú szolgatásához. És a mai igénk pedig még tovább viszi azt, ahonnan indultunk a levél elején, hogy tudnélik, az evangélium jó, a boldog Isten evangéliuma, a személyes találkozásnak a következménye. Van ennek egy összefoglalása, van egy eszenciája. Azt mondja az apostol, hogy ezt meg is kell őrizni a hétköznapokban. A héber nyelvben, illetve az Ószövetségben sokszor olvassuk azt, hogy Isten mondta. Ilyen egyszerűen, Isten mondta. És bár grammatikailag nem igaz, amit mondok, de a gyakorlatban mégis igaz, ez azt jelentette, hogy ha Isten valamit mondott, akkor az úgy is lett. Amit Isten egyszer kimondott, az megvalósult. Ennek a legszebb, kézzelfoghatóbb olvasata éppen a teremtésben olvasható. Isten azt mondta, legyen világosság, és lett világosság. Azaz Istennél a kimondott szó és a megcselekedett dolog az teljes összhangban van. Ráadásul idei különbözőség sincsen benne. Mondta és lett. A mi életünkben azonban, és erre hívja fel az apostol a figyelmet, a kimondott szó és a gyakorlati megvalósulás között különbség van. Vagy különbség lehet. Nem csak időben, hanem annak az őszintességében, igazságtartalmában. Azt mondja az apostol Timóteusnak, hogy legyen összhang a te szavaid és a te életed között, életviteled között. Tudjátok, amikor politikailag korrekten szeretnénk beszélni így az igéről, ugye azt mondják, hogy PC módon, akkor félünk szavakat kimondani, és félünk azt mondani, hogy hát bizony valamikor a kettő között nincs teljes összhang, nem így gondoltam, és mégis így élek. A Szentírás ennél sokkal direktebb módon fogalmaz, azt mondja, ez a képmutatás. Amikor nincs összhang, amikor elvi kereszténységről beszélünk, és nem pedig arról, ami megvalósul a hétköznapi életben. És ezért hívja, bátorítja, buzdítja ifjú barátját az efézusi gyülekezetben imádságra, együtt gondolkodásra, ne ijedj meg, ne félj! És azért olvastam a Jelenések könyvéből az efézusi gyülekezetnek írt krisztusi levelet, mert ott is az a helyzet, hogy Krisztus elmondja, hogy az efézusi gyülekezetben, amely gyülekezetnek a lelkipásztora Timóteus. Még ott is vannak gondok, problémák, vannak hamis tanítások. Van, amikor bátorításra szorul az Isten embere, egy gyülekezet, valamikor útmutatásra szorul egy gyülekezet. Hogyan tovább? Mit csináljunk? Merre menjünk? Azt mondja az ige, legelőször is, hogy Timóteus, némelyek az igaz hittől elszakadnak. Mert az utolsó időkben ez megtörténik. Kérlek benneteket, hogy az utolsó időket azt ne időben tegyük valamikorra majd, nem is tudom, 5722-re, vagy 3118-ra, mondtam számokat, hanem a Szentírásnak a bizonságtétele az Új Szövetség azt mondja egybehangzóan, hogy az utolsó időkben élt az efézusi gyülekezet, amelynek Timóteus volt a lelkipásztora, és az utolsó időkben él a pomázi, csobánkai, budakalászi gyülekezet is. Éppen a Szentlélek kitöltetésekor olvassuk a magyarázatot. Azt mondja Péter, hogy hát az azt mondja Jóel, hogy az utolsó időkben majd fiaitok és leányaitok profétálni fognak, álmokat álmodnak. Az utolsó idők az Jézus Krisztus megjelenésével, a lélek kitöltésével, és az ő mennybe menetelével jött el. Amikor Jézus felvitetik a mennybe, most akkor jön el a mi időnk. És azt mondja, ebben az időben, a mi időnkben, itt és most, és ezt érthetjük úgy, hogy amikor olvasta Timóteus a levelet, olvasta az efézusi gyülekezet a levelet, ott és akkor, itt és most, az utolsó időkben lesznek némelyek, akik elszakadnak a hittől. Akik apostolnak mondják magukat, ezt hallottuk a Jelenések könyvében. Miért szakadhat el valaki a hittől? Szinte mondatról mondatra, hogyha olvassuk az igét, akkor egyre jobban megnyílik az értelmünk. Először is azért azt mondja az ige, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. Tudjátok, kedves testvérek, az ördög nem csak bűnre csábítja az embert, hanem tévútra is viszi. A bűnre csábítás pillanatában azt mondhatom, bármilyen furcsa, még könnyű helyzetben vagyunk. Mert amikor a csábítás jelenik meg, akkor valamilyen formában legalább számítunk, vagy számolunk a következményeivel. A napokban kaptam egy levelet, nem a mi gyülekezetünkből, egy testvéremtől, aki leírja ebben a levélben, vállalkozóról van szó, hogy 4 évvel ezelőtt megkísértett engem az ördög, munkatársaimmal egy olyan adóelkerülési módszert találtunk, amivel növelhettük a mi cégünknek az éves jövedelmét. Azt mondja, meg lett ennek a következménye. Tudtam, mit vállalok, az Isten és közém beállt az ördög, vállaltam a következményeit, és elbuktam. Vállaltam a hatósági eljárást, vállaltam minden következményét, bűnbánatra jutottam, Istentől bocsánatot kaptam. De ott és akkor leírja ez az én testvérem, hogy tudtam, hogy mit csinálok. Tudtam, hogy nem helyes. Az ördög csábításának, a pénz szerelmének engedtem. Pont. De az ördög nem elégszik meg ennyivel. Hanem tudjátok, ahogyan az ige is mondja, hogy tévútra visz. Valamikor egészen egyszerűen egy útelágazásban, mint a helyzet komikumokban átállítja a táblát. És az ember észre sem veszi, hogy napokig, hónapokig, évekig jár egy olyan úton, amelyen nem kellene járnia. És amikor megérkezik egyfajta végállomáshoz, akkor azon veszi észre magát, hogy ő sem tudja, hogy hogyan jutott ide. Olyan észrevétlenül. Annyira szorít bennünket Jézusnak a szava, amikor a hegyi beszédben a régi törvényt magyaráz, és azt mondjuk, hogy Jézus, amiről beszél, az ábránd, az rózsaszín felhő. Mire gondolok? Arra gondolok, amikor Jézus azt mondja, megmondatott, vagy megíratott a régieknek, ne ölj! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki azt mondja az ő testvérére, hogy bolond, már elkövette ezt a gyilkosságot. És az ember szíve összeszorul, hogy hát Uram Jézus, hogy is van ez? Hát ez olyan kemény, amit mondasz. És akkor Jézus nyitogatja a szívünket a törvény értelmezése felül, az Ószövetség és az ő törvény értelmezése között, azt mondja, hogy testvérem, barátom, hát amikor ott állsz majd egy peres ügyben, és akkor mindent meghánytál, mindent átgondoltál magadban, és azon gondolkodsz, hogy most a jobb kezedet használd, vagy a bal kezedet használd, hogy melyikkel adj nagyobbat, ráadásul többet, mint amit kaptál. No, akkor majd az Ószövetség törvénye azt mondja, hogy ne ölj, ne bántsd a másikat, vagy ne vedd elő a bicskát, nehogy leszúrd. Legfeljebb megsebesíted. De azt mondja Jézus, én pedig arra bátorítalak téged, hogy ne juss el idáig. Hát ne menj el idáig. Nem az a lényeg, hogy ott tudjál dönteni, hogy jobb vagy a bal kezedet használd. Hanem gondold el, hogy ez az út felesleges. Ez a halálba visz. Az út elején kell megállni, nem az út végén. Persze fontos, hogy az ember ott se tegyen rossz döntést, de hogy az út elején megállhatsz, azt mondja Jézus, az a győzelem. Itt is Timóteust, amikor a tévtanításokról beszél, arra eszmélteti, hogy vigyázz, hogyha átállítják az útjelző táblát. Mert az ördög nem csak bűnre csábít, hanem tévútra is visz. Aztán azt mondja az apostol másodszor, hogy mindazok, akik elszakadnak a hittől, és megtévesztő tanításokat adnak, azok olyanok, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek. És rögtön megjelenünk a kiinduló pontunkhoz, amikor itt beszéltünk a szavak és a tetteknek, az életvitelünknek az egységéről, mert hogy a képmutatás és a hazugság is tudatos dolog. Nem úgy van, hogy birtokba vesz bennünket valahol az út alatt, hanem nagyon is tudatos. A képmutatás a szándékos színlelés. A hazugság a szándékos hamisság. Szándékos dolog. A régiek azt mondták, hogy vigyázz, hogy ne légy súsárló, vagy susárló. A rómaiakhoz írott levélben Pál apostol többször felhívja a gyülekezetet erre. Mit jelent a súsárlás, vagy némely vidéken röviden mondják, susárlás? Hát benne van ez egy picit hangutánzó szó is, az a fajta sutyorgás, csendben mormogott hamisság. Hallottad? Nem hallottad? Merre mész? Mit mondott? Mit tanított? Mit tett? A szándékos rágalmazás. A hazugság az mindig ez. Sohasem beleesik az ember, hanem maga aktívan részt vesz benne. Azt mondja, ne légy súsárló. Hát akkor elszakadsz a hittől, elszakadsz Jézus Krisztustól. Kedves, történet szerint egy lelkipásztor és a harangozó igazgatta a saját mindennapjait, és a harangozóról tudták ugye a faluban, hogy mond ezt is, azt is. Olyan susmusoló, susárló ember volt. És egyszer a lelkész azt mondta a harangozónak, hogy egy kicsit szeles időben, hogy menjen már föl a toronyba, húzza meg a harangot, szükséges, mondták, vigyen fel magával egy tolpárnát. Fel is vitte, megkérdezte, mi a dolgom. Azt mondja, fönt van a toronyban, isson meg a tolpárnát, aztán figyeljen. Fel is ment a harangozó, megnyitotta a tolpárnát, és figyelte, ahogyan a szél a toronyban 25-26 méter magasan belekapaszkodik a tolpihébe, és úgy szétviszi. És egyszer csak lejön a toronyból, és azt mondja a lelkésznek, hogy tiszteltes úr, feladatot elvégeztem, de hát rendben van. Most mi a következő feladat? Azt mondja, szedje össze. Szedje össze. A súsárlás mindig ez. Belekap a szél, és az ember nem tudja összeszedni. Azt mondja, a harmadik út, ami elválasztja szavainkat az életünktől, az, amikor az ember lelkiismerete megkérgesedik, egészen konkrétan azt mondta az ige, hogy érzéketlenné válik. Ez a kifejezés, hogy érzéketlenné válik, a Szentírásban csak itt szerepel. És elég kemény, a hétköznapi életből vett kifejezés. Ez az a pillanat, amikor az állatot megbillogozzák. Amikor a forró vas a hússal találkozik. Abban benne van minden fájdalom, benne van minden bűz, benne van minden szenny, benne van az üvöltés is. A legtöbb igen magyarázó azt mondja, hogy leginkább itt most nem a cselekedetre kell gondolnunk, amikor valakit megbélyegeznek, hanem arra a billogra, ami ott marad. Azon a területen ugyanis érzéketlenné válik az ember. Azon a területen kiégtek az idegek. Ott már semmi sem számít. Amikor kiéget belőlünk mindent, ami nem Istentől való. Amikor a lelkiismeretünk már altatott, amikor tompított, amikor mindent eltűrünk, mindent lehet. Íme, testvérek, ez a hamis tanítóknak a pályafutása. Ezt mondja el az apostol. És utána hozzáteszi természetesen azt, hogy mik a hamis tanításnak az ismérvei. Honnan lehet ezt felismerni? Nos hát, erről is beszél az ige, a felismerésről. Azt mondja, ezek, akik ilyenek, abban a gyülekezetben, amelyben vagy, tiltják a házasságot, és tiltják bizonyos ételeknek az élvezetét. Persze tudjuk mindannyian, hogy nagy bűn a kéjvágy, és nagy bűn a mohóság. Hogyha az ember mindavval, amit Istentől kap, visszaél. Erre is van egy példám, lehet, hogy már mondtam itt a gyülekezetben. Az egyik testvérünk egyszer megnyalábolt és felvitt Dömösre magával, ahol bizonyságot tett a szenvedélybetegek között Isten szabadításának a csodájáról, és amikor megérkeztünk a dömösi református missziónak, ott fönt a lelkipásztor, a Korsós Pista bácsi, két igét így kinyújtott elénk, két nagyon kedves igét, és magam oda nyúltam, és megfogtam mind a kettőt. És azt mondta, hogy tiszteltes úr, a markosság is bűn. Hát ott állt mellettem az én testvérem, hát neki is jár az ige, nem? Nem csak nekem. Neki is jár az ige. Vannak olyan dolgok, amelyeket, hogyha jól használunk, akkor hálaadással élhetünk vele, és vannak olyan dolgok, hogyha nem jól használjuk, hogyha sarkosan használjuk, ha végletekig megyünk, akkor lealacsonyítjuk. Azt mondja az apostol Timóteusnak, hogy ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételeknek az élvezetét. Tudjuk jól, hogy egykor is voltak olyanok, és ma is vannak olyanok, akik minden tekintetben szembeállítják a testet a lélekkel. És azt mondják, hogy a léleknek messze menőkig felsőbb utasítása, felsőbb parancsa van a testtel szemben. Van ilyen, vagy volt ilyen Jézus idejében is, a kumráni közösség. Sokszor volt ilyen az egyház történelemben is, Tertullianus egyházatja is például ezek közé tartozott. De azt mondja Isten igéje, hogy vigyázz, mert mindaz, ami körbevesz téged, és hogyha az Isten teremtése, akkor az jó. Akkor abban lehet élni, hogyha hálaadással tekintesz rá, akkor az jó. Ezt mondja Isten a családról, ezt mondja a házasságról, ezt mondja a szexualitásról, ezt mondja Isten az életvitelünkről, az étkezésünkről. Hát nem véletlenül, amikor leülünk az asztalhoz, akkor mi magunk is összekulcsoljuk a kezünket, akkor hálát adunk. Köszönjük, Urunk, hogy ezt adtad, hogy itt van az asztalon. Milyen bántó egy idő után, nem azért, hogy megsértsük egymást. Akkor Istennek megköszönjük az ételt, és akkor valaki oda csapja, hogy a boltba vetted. Akkor hálaadással tudsz tekinteni valamire, ami Isten teremtése, akkor az jó. A házassággal kapcsolatban Istennek van egy olyan parancsa, amely mindent megelőző parancs, ami nincs belefoglalva a mózesi kőtáblákba, és nincs belefoglalva a szövetség könyvébe, sokkal előbb van a teremtés történetében van, ezért elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És erre Isten azt mondja, hogy ez jó. Az Isten teremtése jó. Hogyha valaki hálaadással él vele. Azonban nem azt mondja Isten, hogy minden jó ezen a világon. Mert egészen egyértelműen olvashatjuk a Szentírásban azt, hogy a teremtést a bűneset követte. És megrontotta mindazt, ami jó. Nem véletlenül a rómaiakhoz írott levélben így hangzik az ige, a teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, és együtt sóhajtozik, együtt vajúdik mindez ideig. Épp ezért, kedves testvérek, azt mondja Pál, mert hogy ezt kapta Istentől, hogy mi nem keverhetjük össze a teremtést a bűnbeeséssel, a rendet a rendetlenséggel. Ezért mi azt mondjuk, hogy a homoszexualitás nem jó. A paráznasság nem jó. A bántalmazás nem jó. A mohóság nem jó. A gőg nem jó. Itt van az életben, találkozunk vele, befészkeli magát a mi életünkbe. Erre nem mondja Isten azt, hogy jó. Nem mondja Isten, hogy ezzel éljünk hálaadással, hanem az ő teremtésével éljünk hálaadással. Ennek pedig az a következménye, hogy a megszabadított ember meglátja ebben a világban azt is, amit hálaadással fogadhat. Hálaadással fogadhatja azt, hogy még a verébnek is van fészke. Hálaadással fogadhatja azt, hogy mégiscsak egy Isten által alkotott környezetben élhetünk. Tudjátok, milyen fájdalmas volt néhányan, akik itt vagytok, tudom, hogy emlékeztek is rá, egy pár évvel ezelőtt egy temető takarítás kapcsán, a temető környékén mindig nagy szemétdomb van. És úgy szétválogattuk azt, ami gajak, ágak, megszáradt, és elhúztuk a nájlont, meg egy övet. Azt mondtuk, hogy itt ősszel azt, ami elégethető, azt meggyújthatjuk. És tudjátok, mi volt a szemétben? Aki ott volt, emlékszik, egy kék színű kis biblia. A Gedeon társaságnak van ilyen zsebbibliája. Meg egy olyan kis könyvjelző, amin egy ilyen ószövetség, újszövetség kronológia van, hogy mikor élt Ábrahám, Dávid, stb. Barna, sárga, akinek most az énekes könyvében van, az tudja, hogy miről beszélek. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy egy olyan családból érkezett oda szemét, akik vagy a Bibliát is kidobták, vagy esetleg templomba járnak. Testvérek, hát a mi Isten teremtésének a rendje és jó, azt meg kell őriznünk. Azért hálásak vagyunk a 84. Zsoltárral, hogy a verébnek is van fészke. És bizony, elfogadjuk, és megköszönjük Istennek a nemiséget, hogy különböző neműek vagyunk. Megköszönjük a házasságot, megköszönjük a gyermeknevelést, megköszönjük a családi életet, megköszönjük a baráti közösséget, megköszönjük a munkát, megköszönjük a pihenést, megköszönjük az életnek a ritmusát. Igen, a keresztény ember ezt is meg tudja köszönni. Van szeme arra, hogy hálaadással fogadja a munkát, és hálaadással fogadja a gyermekét. És hogyha azt mondjuk, hogy miért lehetünk még hálásak, hálásak lehetünk, testvérek, azért is, hogy szabadságban élünk. Hálásak lehetünk azért, hogy van béke. Hálásak lehetünk azért, hogy van igazságosság. Hálásak lehetünk azért, hogy reggel tudtunk tenni egy szelet kenyeret az asztalra, és reménység szerint néhány perc múlva, vagy egy óra múlva együtt tudunk étkezni. Hálásak lehetünk a ruháért, a lakóhelyért, a zenéért, az irodalomért, a festészetért, a képzőművészetért. Hát legyen szívünk és legyen szemünk erre is. Ebben a világban vagyunk. Tegnap már mondtam, hogy vannak olyan teológusok, akik elmennek odáig Johann Sebastian Bach zenéjét hallgatva és élvezve, hogy ő az ötödik evangélista. Persze ez szójáték, de valójában arról van szó, hogy ő egy hívő ember volt. Persze egy művészeti zseni volt, Istentől ezt kapta, de ő átadott életű ember volt. Az utolsó darabját, amikor megkomponálta Johann Sebastian Bach, akkor nem tudom pontosan a szövegét, össze elő fogom keresni, de utána áttette, és azt mondta, most eléd fogok állni, Uram. Érezte, hogy ez lesz az utolsó. Megváltoztatta a szövegét. Eléd állok, Uram. Nos, kedves testvérek, ne legyünk érzéketlenek. Nos, ne legyünk súsárlók. Most azt mondja az ige, ne legyünk olyanok, akik az útjelző táblánál nem veszik észre, hogy hová vezet az az út, mert ez a tévtanítás, hanem legyünk olyanok, akik hálásak Isten minden teremtésért, akik felfedezik a dolgok mögött az élő Istent, felfedezik személyes urukat, felfedezik, hogy az élet így élhető ebben a világban. Most hát erre hívta az utolsó időben Pál Timóteust, és erre hívott bennünket ma, itt és most, Isten az ő igéje által. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, fennállva az elhangzott igére, 380. dicséretünket énekeljük 4. és 6. versszakával.
Valaki hallgatja a Krisztus mondását, viseli mindenkor szorgalmatos gondját.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy Te bennünket is figyelmeztetsz a Te igéddel, és köszönjük, hogy itt és most teszed és tetted mindezt. Kérünk Téged, hogy oltalmazd a mi egyházunkat, oltalmazd a mi gyülekezetünket, oltalmazd a Te népedet itt Pomázon, ami régiónkban. És engedd, Urunk, hogy meglássuk saját magunkat ezen az úton, és ne engedd, hogy kérges szívű, megcsontosodott lelkű emberekként egyszerű tudomásul vétellel summázzuk a mi életünket és dolgainkat. Mert a hálaadással tekintünk arra, amit Te megteremtettél, és amire azt mondod, hogy jó, akkor örömünkre adtad azt. Így imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért, kicsinyeiért és nagyjaiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, kórházi ágyakra készülőkért, onnan hazatértekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, emlékezőkért és gyászolókért. Szent lelked erősítsen és vigasztaljon bennünket. És könyörgünk, Urunk, hogy rombold le az ördögnek minden hatalmát és minden épületét, hogy tisztán láthassunk Téged, egyedüli Urunkat és megváltónkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvéreim, megköszönöm mindenkinek elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Köszönjük a jótékonysági hangversenyen való szolgálatot, a szeretett vendégség szervezését és minden adományt. Hirdetem, hogy a tegnapi napon 155.720 forint adományt kaptunk a templom felújítására. Megjelent gyülekezetünk áldás békesség újsága, a költségekhez 800 forinttal tudunk hozzájárulni. A kijáratnál megvásárolható az új képes Calvin kalendárium, a bibliaolvasó kalauz és a jövő évi fali naptár is. A holnapi napon 18 órától a budai gyülekezetben a Szilágyi Dezső téren Husz János halálának 600. évfordulójának évében egy cseh nyelvű 15. századi énekelt istentisztelet lesz, melyre hívnak bennünket. November 15-én 15 órakor Tinjén Csoma Áron lelkipásztor beiktatására kerül sor, 18 órakor pedig Szentendrén a Református Gimnázium kápolnájában Pál úr János orgona hangversenyén vehetünk részt. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink, október 24-én életének 94. évében elhunyt idős Barcsa Béláné testvérünk temetése november 6-án 11 órakor volt városunk ravatalozójában. Október 23-án életének 88. évében elhunyt Kilbinger Jánosné testvérünk temetése ugyancsak november 6-án, de 13 órakor volt városunk ravatalozójából. 2015. október 18-án életének 65. évében elhunyt Urbán Zoltán testvérünk temetése a holnapi napon november 9-én 13 órakor lesz református temetőnkben. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 18 órakor énekkari próbánk lesz, kedden 6 órakor bibliaóránk Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 10 órakor bibliaóránk lesz a pomázi idősek otthonában, 18 órakor pedig a gyülekezeti házban 7:30-tól felnőtt konfirmációi oktatás lesz. Pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz, jövő héten vasárnap 9 órától istentiszteletünk Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon, melyen megkereszteljük Benkó Dánielt, közöttünk szolgál majd Pályi Péter, kisoroszi református lelkipásztor testvérünk, aki egyben Danikának a nagypapája is. Így lesz köztünk. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez érve záró énekül a 200. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A reménység Istene töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!